Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Thank you.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, ige hallgatásunk megszentelése az Úrtól jöjjön, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg testvéreim az élő Istennek igéjét, úgy amiképpen szól hozzánk ezen a vasárnap délelőttön, a Márk írása szerint való evangélium 4. részéből, a 35. verstől a 41. versig a következőképpen. Ugyanezen a napon, amikor este lett, Jézus így szólt tanítványaihoz: menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt, úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Nagy forgószél támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és egészen csöndes lett a tenger. Ekkor azt mondta nekik: miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Imádkozzunk! Urunk, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Olyan gyakran van ez a kérdés, szemrehányás, kimondva vagy kimondatlanul jelen a mi életünkben. És Urunk, mindig meg kell azt tapasztalnunk, hogy nem Te vagy tőlünk távol, hanem mi vagyunk kicsinyhitűek, vagy éppen hitetlenek. Urunk, Te látod azt, hogy mennyire jelen van a mi életünkben a félelem. Félelem mindattól, ami az emberi életet fenyegeti, félelem gonosztól, félelem hatalmasságoktól, félelem küzdelmektől és harcoktól, félelmek a betegségtől és haláltól. De Urunk, mi tudjuk azt, hogy Te neked gondod van ránk, Te gondot viselsz ránk, hogy törődsz velünk. Szeretnénk most is, ezen a délelőttön is eligazító, de egyben bátorító szót hallani tőled, és ezért fohászkodunk mindannyian így most Te hozzád. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Ámen. Istennek az az áldott igéje, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni közöttetek, megvan írva Pál apostolnak a Timóteushoz írott 2. levelében, az első rész első 7 versében a következőképpen. Pál, Isten akaratából, Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Timóteusnak, szeretett fiának, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Louise-ban és édesanyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Nem tudom, ki az közületek, aki ismeri az egyik reánk maradt honfoglaláskori kincsünket, amelyet a megtalálás helyéről rakamazi turulmadárnak neveztek el. Hogyha nincsen előttetek a kép a megnevezés pillanatában, hadd mondjam el, hogy ezen egy anya madár található két fiókájával. És az alapos szemlélő, ha jobban megnézi, azt látja, hogy a két fiókát az anyamadár kétféleképpen tanítgatja és neveli. Az egyik már olyan nagynak érzi magát, hogy már azonnal szeretne önálló lenni, ezt a madarat szépen visszafogja. A másik sokkal kevésbé életre való. A másik fiók a kevésbé életre való, sokkal kevésbé ilyen bátor, ez pedig szinte a felemeli, hogy végre kapjon már szányra. Valami oknál fogva, Isten igéje kétféleképpen szólt hozzánk ezen a délelőttön. A 9 órás Isten tiszteleten arról szóltam, arról az izraeli lett Jákobról, aki még akkor is, amikor félelemben és szorongatás közepette van és Istenhez imádkozik, még akkor is leleményes, még akkor is ügyeskedik, akkor is próbálkozik. A mai igében pedig egy olyan szemét, Timóteust állítja elénk az ige, aki ennek pont az ellenkezője. Akiről az első korintusi levélben így szól az apostol, ha pedig megérkezik Timóteus, legyen gondotok rá, hogy félelem nélkül tartózkodhasson nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, akárcsak én. Olyan ember ő, akiről a felolvasott ige szerint megemlékezik az apostol, tudnilik az ő könnyeiről. Egy olyan személy áll előttünk az igében, aki ha nehézségekbe ütközik, akkor hamar megtorpan, megretten és visszariad. Köztudomású dolog, hogy ez a levél Pál apostolnak a legutolsó levele. A fülünkben cseng ennek a levélnek az a gyönyörűséges igéje, hogy immár nem sokára föláldoztatom. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nékem az üdvösség koronája. Pál apostolnak ez a hattyúdala. Utolsó szavai, végrendelkezése. És olyan döbbenetes dolog, hogy egymás mellett láthatunk itt két szemét, a fogságban lévő apostolt, aki feláldoztatom, aki a szava mutatja, hogy a vértanúságra készül, hitéért, álhatatosságáért és hűségéért, és a címzett, az a Timóteus, aki meghátrál, elcsügged, és akit félelem jellemez. Az a szó, amit itt Pál apostol a csüggedésre használ, deilia, sokkal keményebb jelentést is hordoz. Jelent félelmet, és jelent gyávaságot is. Ugye tudjátok, hogy a Jelenések 21-ben olvashatjuk azt, hogy a paráznák, az utálatosok, hazugok és házasságtörők mellett a gyávák lesznek azok, akik nem üdvözülhetnek. Timóteus pedig pont erre hajlamos. Az a lelkület van benne, ami a pünkösd előtti tanítványokban is benne volt. Ahogyan felolvastam a tenger lecsendesítésének történetét, ugyanez a félelem munkál a tanítványokban, amiért meg is dorgálja őket Jézus, hogy miért féltek, miért nincs hitetek. Ez a félelem ugyanis a Jézus Krisztusban való feltétlen bizalomnak a megingását jelöli meg. Azokat jelöli ez a szó, akik úgy gondolják, hogy nincs segítségük, hogy Jézus nem tud az ő ügyükről, és hogy nincsen segítségükre. Pál nyilvántartóan tart attól, hogy ahogyan ő nevezi, szeretett fia, Timóteus is elcsügged. Hogy megreked a harcban, hogy félelem tölti el. És ezért ennek a levélnek, azért olvastam fel az első 7 versét, rögtön ennek a levélnek az elején. Ettől akarja óvni, és valamire inti. Olyan csodálatos az a szó, amit itt Pál apostol használ, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát. Szígyítsd fel, gerjeszt fel magadban a tüzet. Olyan, mint a kihunyóban lévő tűznek a parazsa, amit egy kis levegővel, aztán izzóvá lehet tenni, hogy aztán lobogjon. Hát gerjeszt fel, Timóteus, ezt az erőt magadban. Olvashattam volna ezt a levelet úgy is, hogy Pál apostolnak ez a levelete hozzád. Nem tudom, hogy te olyan alkat vagy-e, mint az izrael élet Jákob, hogy téged először el kell fogni és össze kell törni, vagy pedig sokkal inkább vagy olyan alkat, mint Timóteus, aki fél a konfliktusoktól, fél az ütközetektől és harcoktól, aki tartózkodó, aki visszahúzódó természetű, aki könnyen megretten, de egy biztos, ez az ige ma hozzád szól. Mert te sem a csüggedésnek, a félelemnek, a gyávasságnak a lelkét kaptad Istentől, hanem kaptad az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Örömüzenetünk az tehát, hogy Krisztus küldetésében járva az ember felülről megkapja mindazt az adományt, mindazt az ajándékot, amely a küldetésének beteljesítéséhez szükséges. Azt mondja az apostol először, hogy te az erőnek a lelkét kaptad. Pál észreveszi Timóteus életében azokat a jeleket, amelyek ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. Meghátrálást, csüggedést és félelmet. Figyelj nagyon! Ez sohasem felülről jön. Ez mindig belőlünk fakad. A szorongás, a félelem, a csüggedés az nem felülről jövő dolog. Ez mindig belőlünk jön. Nagyon is emberi dolog, egyáltalán nem isteni. Timóteusnak ilyen az óembere. Erre hajlamos, és ezért figyelmezteti Pál, ezt nem így kaptad. Ne a magad erőtlenségére tekints, hanem gerjeszt fel azt, amit te is megkaptál kézrátételem által, az erőnek a lelkét. Urunk, mennyi erőt ígért akkor, amikor mennybe ment, a lélek ajándékaként, ez pedig a tanítványi küldetés beteljesítésének az alapfeltétele. Tudnunk, hogyha emberi erővel végezzük csak a magunk szolgálatát, ez az erő mindig elfogy. Ebből következik az, hogy megfáradunk, ellankadunk, és innen már csak egy lépés, az elcsüggedés, a félelem és a gyávaság. Nem pusztán emberi erővel végezzük a magunk szolgálatát. A lélek erejével, ezzel ellentétben, hitvalló bátorság és félelem nélküli bizonyságtétel lesz az életünkben. Tökéletesen példázza ezt a tanítványok élete. Ahogyan hallottuk az igéből, pünkösd előtt mi volt jellemző rájuk. És pünkösd története pont erre tanít, hogy amíg húsvétkor, a feltámadáskor a tanítványok félelemmel eltelve együtt vannak egy helyen, ki nem dugják az orrukat, bezárják az ajtókat. Ennek pont az ellenkezője történik pünköskor. Szó sincsen már félelemről. Valóban mennyi erőt kapnak. Bátran tesznek hitvallást és bizonyságot, nem mérlegelve a következményeket Jézus Krisztus nevéről. Na ez az mennyei erővel, az isteni erővel való szolgálatvégzés. Mekkora különbség van a kettő között? Timóteus emberi erővel, megoldhatatlan nehézségekkel szembesül Efézusban, oda, ahová Isten állította. Mert igaz az, hogy a második missziói úton Pál veszi maga mellé munkatársul. De Isten az, aki szolgálatba állította, és az apostol tanítása szava szerint meg is adta neki az ehhez szükséges lelki ajándékokat és képességeket is. Timóteus megkapta ezt a mennyei erőt. Csak fel kell gerjesztenie, fel kell szítania, hogy lobogjon. Kézenfekvő a kérdés hozzád. Amikor megerőtlenedsz, amikor ellankadsz, mert ez bizony óhatatlanul előfordul mindnyájunkkal. Vajon van-e kapott ajándékod, amit fel kell gerjeszteni, amire hagyatkodhatsz, ami még téged is képes hordozni és átlendíteni a holtponton. Azt mondja az apostol másodszor, hogy a szeretetnek a lelkét kaptad. Olyan szépen írja az apostol az első korintusi levél idézett részében azt is, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Vagyis nem szabad olyan helyzetet előidézni a ti szolgálat végzésétek közben, ami pont ellentétes ezzel a dologgal. Hadd mondjam azt, hogy ne kicsinyeljük a Timóteusnak a személyét, hogy hatalmas ellenséggel kell neki szembeszállni Efézusban. A tévtanítókkal, akik pont a szeretet evangéliumának a hirdetését akarják elhallgattatni. És Timóteus egyedül van, és azért sír, mert a legfőbb támogatója, az ő elindítója és lelki atya, Pál apostol nem lehet mellette. De mellette van Isten az ő szeretetének lelkével. Ezt is fel kell idézni, emlékeztetni kell rá. És elmondja azt is az apostol, hogy bizony nem mindegy, hogy milyen lelkülettel száll harcba Timóteus ezekkel az emberekkel. Hiszen a küzdelemhez elsősorban erő kell. De hogyha csak erővel, csak hatalommal száll velük szembe, szeretet nélkül, akkor pont a szeretetnek az evangéliumát teszi hiteltelenné. Ezt fogja kisebbíteni, és pont az ellentétes hatást éri el. Erővel, de szeretet nélkül ez az ifjú pásztor úrrá lehet ugyan a nehézségeken, visszaverheti a támadásokat, de éppen az általa hirdetett evangélium látja majd ennek kárát. Szeretet a szeretet lelkével munkálkodni. Nagyon fontos üzenet. Nem csak erővel. Az is nagyon fontos. De mindig. A szeretet legyen szolgálatunknak a mozgatórugója. És egyáltalán nem harmadlagos, utolsó sorban elmondott az, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy a józanságnak a lelkét is megkaptad. Ez a józanság, ez a helyes döntéshozásra való készség, és az önuralomnak a kifejezője. A józanság lelkét kaptad. Óriási szükség volt erre a józanságra pásztorként Timóteusnak, De hogyha hozzád szól ez a levél, neked, Isten gyermekének is szüntelenül ezzel a józansággal kell járnod és kelned. Előszeretettel halásznak ugyanis az olyan lelkek után, mint amilyen te is vagy. Vannak olyan, kimondottan olyan keresztény közösségek, akik a templomok előtt halászgatnak. Azokat keresik, akik Bibliával a kezükben jönnek ki a templomból. Józanság, helyes ítélőkészség. Nagyon sok embert megtévesztenek, aki valahová tartozni kíván, akinek a lelke egy közösségbe vágyik, de nem bírja a józanságnak a lelkét. Könnyen megtéveszthető és könnyen téveíthető. Ki voltak téve ennek az efézusbeli hívek is. A Timóteusnak a szolgálatába tartozók, és ki volt téve maga Timóteus is. A józanság lelkével kell szolgálnia. Helyes ítélőképesség, a helyes döntésre való képességet jelenti ez egy-egy megadott szituációban. Hogyan tovább? Mit tegyek? Ezek azok a kérdések, amelyek Timóteust a levél készhez vételekor foglalkoztatják. És nem mindegy, hogy merre indul el. Nem mindegy, hogy merre teszi a következő lépést. Márpedig, akik Isten szolgálatában állnak, azokat a lélek vezeti. És nem szabad nekik bezárt ajtókat döngetniük akkor, amikor más utak pedig nyitva vannak. Mert a lélek így is működik, hogy elzár bizonyos utakat, nem engedi Pált sem, hogy Kis-Ázsiában tovább működjön, de nyitva áll az út Európa, Macedónia és Hellász felé. Ez pedig a józanság lelket ezt készé, hogy megítéld. A te életedben is munkálkodik-e ez a lélek, amely erőt ad, mennyei erőt, erőt ad ahhoz, hogy szeretetben járj, és végezd minden szolgálatodat, és a kellő időben, az alkalmas helyen megadja neked a helyes ítélőképességet is, hogy meghozhasd a helyes döntést. Ezt csak Isten lelke adhatja meg. Testvéreim, végezetül hadd mondjam el azt, hogy Isten minden ajándékát, minden adományát, legyen az testi, legyen az lelki, használni és fejleszteni kell. Jézus Krisztusnak a talentumokról mondott példázata egyértelműen azt a tanítást adja számunkra, hogy megkapjuk azt, amire szükségünk van, megkapjuk a jutalmat, hogyha ezekkel helyesen élünk, de elvesszük annak is a méltó büntetését, hogyha ezekkel nem élünk. Mi mai Timóteusok, vajon hogyan végezzük a magunk feladatait? Van-e egyáltalán valami a te keresztény életedben, ami Istentől megáldható? Ilyen egyszerű a kérdés. Teszel-e egyáltalán valamit Isten nevében, őt szolgálva, amit megáldhat, hogy te magad is áldássá légy? Az erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét kaptuk lélek által. Minden keresztény ember hívja, kérje és várja, és gerjessze fel magában, hogy izzon, hogy lobogjon. Amen. Hálatelt szívvel köszönjük meg néked, Urunk Istenünk, a meghallott és elvett igét. Urunk, segíts bennünket abban, hogy ezt valósággá tehessük, valóságként megélhessük a magunk személyes életében is. Bocsáss meg nekünk azt, hogy kicsinyhitőek vagyunk. Bocsáss meg nekünk azt, hogy restek, félelemben élők vagyunk. A te jó lelked vezéreljen bennünket az egyenes úton. Hogy mi, akik a te nevedben szolgálunk, akik a te nevedben élünk, rólad neveztetve keresztjének, Urunk Jézus Krisztus, hozhassunk dicsőséget a te nagy nevedre, azzal, hogy bizonságot teszünk rólad, félelem nélkül, csüggedés nélkül, megvalósítva azt, és világossá téve azt, hogy hozzátartozunk, és hogy a tiéd vagyunk. Urunk, áld meg ezt a te népedet, kelenföldi gyülekezetedet. Áld meg az ige minden hallgatóját, hogy hallva az igét, teremhessen megtéréshez illő, méltó gyümölcsöt. Urunk, add, hogy elménkben forgathassuk szüntelenül a te áldott igédet. Ez vezessen bennünket a hétköznapokban is. Urunk, légy velünk áldásaiddal. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.
Thank you.
Gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen.